könyvben utazom. Életünk történetei, amelyek könyvekhez kötődnek. Művészekkel beszélget olvasmány élményeikről Olá Andrea.
Az Életre szóló könyvek című sorozat remekül mutatja, milyen sokat elárulnak az olvasó emberről azok a könyvek, amelyekre évtizedek múltán is emlékeznek. Élete meghatározó olvasmány élményeiről ezúttal Fehérvári Gábor Alfréd énekes, azaz Freddy mesél. Mint mondja, kevesebb ideje jut most az olvasásra, mint amennyit szeretne, és sosem tűrte a kötöttségeket, úgyhogy a kötelező olvasmányok nem voltak a kedvencei, kivéve a Pál utcai fiúkat, illetve ezt a regényt, ami felkerült a fontos könyvek ötös listára.
Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de az a Robinson Crusoe volt, amit sokszor olvastam. Rendkívül élveztem azt a berendezkedést, ahogy számot vetett arról, hogy jó, hát akkor itt vagyok, és mit lehetne csinálni. És
mit lehet abból a helyzetből kihozni?
Igen. És hogy ahogy lapoztam a könyvet 14-15 év, ugye fogalmam sem volt, hogy igazából hova lehet itt eljutni, amikor az ember azt gondolja, hogy egy lakatlan szigeten van, de rendkívül tetszett az a talpra esettség, amit folyamatosan napról napra eszközölt, hogy körülnézett és próbálkozott, és aztán értékült nyilvánvalóan csapások. Újra kezdte és csinálta tovább, szóval ez lenyűgözött, ezért ezt sokszor elolvastam.
Ahogyan egyébként végignéztem a listádat, úgy látom, hogy a legjobbat kihozni magamból, ez a gondolat számodra fontos.
Nagyon jó a felvetés, mert azt hiszem, hogy arra büszke vagyok, hogy amíg mondjuk akár 5-8 évvel ezelőtt még eléggé ideges lettem volna, és folyamatosan frusztrált amiatt, hogy nem ott tartok, ahol szeretnék, vagy éppenséggel olyan fordulatot vett az életem, ami jelen pillanatban, ha csak átmenetileg is, de innen nézve nem előnyös, nem a kétségbeesés az, ami dominál, hanem megnézem, hogy jó, nézzük meg, hogy mi a jó ebben. Most az a jó ebben, hogy többet lehetek a kislányommal, többet lehetek otthon, többet tudok gitározni, többet tudok azon gondolkodni, hogy mit osszak meg a közönségemmel, mert egyébként abszolút nem vagyok aktív a social media platformokon, és tudom, hogy ezen változtatni kell. És elkezdtem tervezni, hogy jó, akkor mit csináljunk. És sokkal jobb ez, mint hogyha az ember a sebeit nyalogatja, hogy Istenem, most miért nincs annyi munkám, mint eddig volt, vagy miért nincs, ettől nem lesz több. És valószínűleg ezt lehet, hogy innen hozom. Mert egész egyszerűen ott tudat alatt belém épült az, hogy az a szerencsétlen ember ott volt, de ettől függetlenül eljutott oda, hogy a gabonatermesztésen keresztül végén már kecskei voltak.
A Robinson Crusoe-ban, igen.
Egyébként számodra az fontos, hogy célokat tűzzél ki? Azt mondtad, hogy nem ott tartasz, ahol kéne. Ugye van előtted a Békés harcos útja, nem tudom, hogy ezzel a könyvvel mikor találkoztál. Itt van egy nagyon erős életcél, és azért bármit megtesz a főhős. És valószínűleg, hogyha neked ez egy fontos könyv, akkor az üzenete is fontos.
Nagyon érdekes, ebben nagyon sok üzenetet ki lehet venni, tehát hihetetlen milyen tanítást csatornázott le az író, mert nem is gondolnám, hogy ez saját kútfőből eredt. 2019-ben diagnosztizáltak nálam tripla gerincsérvet, na az nem volt egy jó buli, és úgy fogalmaztál, hogy úgy tűntem számodra, mint aki nagyon sokat vagy sok mindenről gondolkodik, mindenről sokat gondolkodom, valószínűleg többet is, mint kellene, nagyon sokszor túl analizálok dolgokat, vagy ha nem is görcsösen, de túlzottan szeretnék mindent megérteni, és nagyon sokáig nehezemre esett megbarátkozni azzal, hogy adott pillanatban nem lehet mindent érteni. Minden értelmet nyer majd, de az nem jelenti azt, hogy adott, most se tudom például, miért ebben az élethelyzetben vagyok, nem tudhatom. De lehet, hogy fél év múlva teljesen pontos választ fogok majd adni rá. Ezt a könyvet a felesége nyomta a kezembe, hogy akkor ezt most olvasd, mert most már legalább feküdni tudsz. Mert volt, amikor az is nehézséget okozott. És szerintem a legjobbkor olvastam. Uh-huh. Tehát, hogy gyakorlatilag elolvastam egy igazi reménységnek, egy élsportolói reménységnek a tragédiáját.
Akinek derékba törik az élete, majdnem.
Teljes mértékben.
Mert egy baleset miatt.
Uh-huh. Ugye ott van a tökéletes példa, megtalálom saját magamban. Sportember vagyok, egészséges, és a semmiből kapok tripla gerincsérvet. Hát mondhatjuk, hogy a semmiből gyakorlatilag egy motorbaleset vezetett ugye oda, hogy gyökerestől megváltozott az élete. És akkor ezt a tucsát, hogy átértékelje az életét, hogy elfogadja azt, hogy most itt aztán tényleg azon, hogy 180 fokos fordulatot vesz az élete, és az, amiről azt gondolta, hogy mindig is az élete részét fogja képezni, az lehet, hogy már nem így lesz. És aztán a Szókratészsel való kapcsolata, szerintem ebben a könyvben olyan gondolatok vannak, én nem vagyok ez a színezős típus, de sokszor ott, hogy megjelöltem ceruzával, mert még akkor is, hogyha alapigazságoknak lehet mondani, adott szituációba fektetve egészen másképpen tudja azt az ember magáévá tenni. Úgyhogy szerintem vannak benne ceruzával megjelölt dolgok, de tucatnyi. Tehát nem arról van szó, hogy ebbe volt két magvas gondolat, amit éppen a Szókratész elmondott a főhősnek, hanem tényleg az volt, hogy sokszor három oldalanként meg kellett állnom, elolvastam kétszer-háromszor, hogy mennyire jó, és tényleg mennyire igaz. És ez nem azt jelenti, hogy én most ezeket fel tudom sorolni, de tudom, hogy itt van. Ha belelapoznék egy-egy fejezetet az ember elolvasna, biztos vagyok benne, hogy megint megtalálja benne azokat a pontokat, amikre azt mondja, hogy úristen, tényleg, és egy kicsikét könnyebb volt még a sérvet is viselni, mert a könyv olvasása során azt éreztem, hogy nincs vége az életemnek, pedig tényleg az volt az érzésem, hogy indokolatlanul kaptam ezt. Aztán teljesen megértettem. Hát a nyakamon volt a menedzsment, fejőstején üzemmódban voltam, mindenki keresett pénzt rajtam kívül, az elveimet nem voltam hajlandó feladni, ez továbbra is így van. És mit csinál, ami nem hajlik? Eltörik. Az nyilvánvalóan el fog törni, én meg szépen eltörtem. Én, aki mindig is úgy gondolok magamra, hogy elpusztíthatatlan vagyok. Valahogy én szeretem ezt a képet alkotni saját magamról, de nem is vagyok beteg. 10 évente egyszer van valami, és én hiszem azt, hogy ez valamiféle pszichés ráhatásnak is köszönhető. Szóval ez a könyv nekem rengeteget segített. Tehát arról nem beszélve, hogy van egy csodálatos zenekarom, akik iránt én felelősséget érzek, és akkor, amikor kiradírozhatunk 6-8 koncertet, mert nem tudok fölállni, akkor nyilvánvalóan ez az embert érzékenyen érinti. Úgyhogy hát élénken él bennem a 2019-es év, de én azt gondolom, hogy a gyógyulásomnak a dinamikáját és a tempóját nagyban befolyásolta az, hogy ezt a könyvet elolvastam.
A spiritualitás, ezt is mondtad korábban, mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, hogy rád jellemző, és azért érdekes, mert a férfiak többnyire ezt nem szokták felvállalni, tehát hogy lehet, hogy így gondolkodnak, de nem mondják, és ez olyan szép, hogy te ezt vallod is egyrészt, másrészt pedig van még egy könyv, ami most nincs itt, de az is meglehetősen spirituális, tehát ott egy angyal segít egy drámai helyzetbe jutott, és az élete végét fontolgató embernek, és ott lélekvándorlásról is szó van. Én azon gondolkodtam, hogy a világképed milyen lehet.
Nem igazán érzem jól magamat a világunkban, azt el kell, hogy mondjam, mert ilyen meg nem értett művésznek is mondhatnám magam, de ugye a gondolatiság szempontjából is abszolút. Tehát szerintem nagyon szomorú, hogy ilyen könyvekről, vagy ilyen gondolatokról úgy Isten igazából nem lehet beszélgetni senkivel. Tehát nagyon kicsi az a mag, aki ha nem is ért egyet, de befogadó.
De azért nem lehet, mert nem szívesen vallasz róla, vagy fogalma nem nincs, értik. Hogy miről beszél. Ja, értem.
Aha. Nem értik, vagy azt mondják, hogy ez tök hülyeség, vagy skifi. De szerintem az annyira egyértelmű. Tehát aki például valaha kérte már jó kineziológusnak a segítségét, abban szerintem nem sok kérdés marad. Nem arról van szó, hogy ebben hinni kell, tehát a gravitációban se kell hinni. De én szerintem teljesen egyértelmű, hogy az élet az rohadtul nem az, amit itt tapasztalunk. Vagy nem csak ez. És ez szerintem rendkívül izgalmas. És innentől kezdve engem minden érdekel, minden vonzat érdekel, és akkor, amikor embereket ítélünk meg egy adott szituáció miatt, gondolok itt arra, pont ma reggel olvastam, hogy egy ilyen adományközpontot kiraboltak. Most az embernek mi az első? Az, hogy a jó égben létezhetnek ilyen kegyetlen emberek. Ez valahol helytálló is. De nem látjuk azt, fogalmunk sincs, hogy milyen körülmények között él az ember. Tehát mi van akkor, hogyha tényleg éterre, ami nem feltétlenül legitimálja a tettét, de egy egészen más megvilágításba helyezi, hogyha valaki nem nyerészkedés céljából vett el mondjuk 10 kabátot, meg a bébi ételt, vagy mit tudom, micsoda, hanem azért, mert a sajátjának próbál enni adni. Még egyszer mondom, nem mentség, de azért nem úgy elítélendő, mint hogy valaki elviszi, aztán pedig eladja is, és pénzt szerez belőle. Na most én azt gondolom, hogy a lélek útja az tulajdonképpen erről szól. Tehát bemutat folyamatosan szituációkat, és a szituáció kezdetén, de legkésőbb a közepén már tudjuk, hogy kit kell elítélni. Minden egyes szituációban tudjuk, hogy ki a rossz. És ez az angyal folyamatosan elmondja neki, hogy pedig ez te vagy. Ez te voltál, ez te tetted. Tehát mindent meg kell, hogy tapasztaljunk. És ezért nagyon érdekes, és ezért nagyon nehéz megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy ember és ember között nincs különbség. És amikor ezt kimondjuk, akkor azt mondja, hogy ez hülyeség, hiszen van, aki okosabb, meg van, aki szebb, meg van, aki valamiben jó, valaki meg semmire se jó. De hogyha abban gondolkodunk, hogy mi van, hogyha neki már csak az hiányzik egyébként a képből. Mi van, hogyha valaki gyönyörű, meg rendkívül okos, de egyébként még az égvilágon semmit se tapasztalt meg. Tehát nem tudhatjuk, hogy alapvetően valakinek a lelke milyen szinten van, mert ebben az életben, ebben a dimenzióban egy bizonyos részét tapasztalja meg az életnek, de az nem jelenti azt, hogy egyébként már 100-szor több mindenen átment, mint mi.
Azon gondolkodtam, amíg hallgattalak, hogy vajon azok az olvasmányélmények, amik ezek szerint a te gondolatvilágod változásához is kapcsolódnak, hogy azok beszűrődnek a te művészetedbe? Tehát a dalaidba, amikor szöveggel dolgozol, vagy...
Ez jó, lehet azért nem értik.
Úgy érted, hogy nem értik?
Persze, hogy nem.
Ne viccelj.
Nagyon kevesen. Nem is az, hogy nem értik. De mert ha azt mondom, hogy nem értik, akkor az olyan, mint azt mondanám, hogy, hogy hülye a közönség.
Hogy ők kevesebbek, de nem? Csak
nem értékelik. Nem erre van szükség, nem veszik észre. Én mindig őszinte, hogy nem tudok nem őszinte lenni. Én azt gondolom, hogy a mai zenei, itt a probléma, hogy ki is akartam mondani, ki is fogom. Zeneipar. Pont, ez a probléma.
Az ipar rész?
Igen. Tehát innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy azt, amit ma általánosságban zenének hívunk, az leginkább párizsi. És nagyon messze van a fekete erdő sonkától. Egész egyszerűen nem tudok jobbat mondani, mint hogy az, hogy milyen silány zenei produktumok jutnak el emberek rendkívül széles köréhez, miközben az, hogyha az ember a lelke mélyéről valami általa vélt, de értéket teremtő dolgot szeretne a világ elé tárni, az a kutyát nem érdekli, az rendkívül aggasztó.
De te nem adod fel.
Nem. Meg nem tudok parizert csinálni, mert nem vagyok hajlandó megenni sem. Tehát gyors ételmi ételekhez tudnám hasonlítani általánosságban a zenét, amiben ott vannak egyébként a gyöngyszemek, amik nagyon-nagyon pici rétegekhez jutnak el. És hogy eloszlassak mindenféle félreértést, nem ítélek el. Tehát totál megértem azt is, mert én látok ilyen előadókat, nem fogom őket megnevezni, akikben egyébként ott van a tehetség, meg is mutatták már esetlegesen néhány dalban a tehetségüket, de felismerték, hogy micsoda silány minőségre van szükség ahhoz, hogy az hatalmasat menjen. Őket majd, hogy nem azt mondom, hogy üzletembernek hívom, nincs ezzel gond, mert tudja, hogy miért csinálják. Ők nem hülyék, tudják, hogy miért csinálják. De szerintem rendkívül elkeserítő a helyzet. És hogy a félreértéseket tényleg el tudjam oszlatni, én nem irigylem senkitől azt, hogy teltházas Budapest parkokat tart, vagy éppen duplaházat, vagy triplaházat tart. Én csak azt szeretném, hogy nekem is nyíljon arra lehetőségem, hogy ott mondjuk csináljunk egy háromnegyed házat, vagy félházat. Nekem az olló az, ami nem tetszik. Tehát az nem tetszik, hogy amíg van előadó, aki hetek alatt több milliós nézettséget tud felhalmozni a YouTube csatornáján, addig én belepusztulok, vagy még hirdetnem is kell, hogy egyáltalán 10-20 ezer fölé menjen. Tehát ez az olló nem tetszik nekem, mert úgy érzem, hogy annál sokkal jobb vagyok, és annál sokkal jobb a zenekarom, annál sokkal jobb emberek vagyunk, annál sokkal jobb zenészek vagyunk, hogy senki ne lássa azt, amit csinálunk, miközben tényleg rendkívül silány dolgok learatják a babérokat úgy a YouTube-on, mint akár például a rádióban. Úgyhogy nem mondanám, hogy vagy nem a szószoros értelmében szűrődnek be az általam elolvasott könyvek a dalokba, inkább lélektanilag. Tehát a feldolgozásokat, amiket most készítünk, amiket live sessionöknek hívunk, ami azt jelenti, hogy odaállunk és élőben eljátsszuk a dalokat. Ezekről is azt gondolom, hogy lélektanilag vannak azon a szinten, mint azok a könyvek, amiket olvasok. Nem kell, ez a csodálatos a zenében. Sokszor belém állnak, hogy miért nem magyarul énekelek. Minek? Az, hogy kettővel mondjuk többen hallgassák meg, vagy értsék. Hát nincs értelme. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy a zene az egy olyan nyelv, hogy nem kell feltétlenül tudni. Nem kell tudni. És erre nincsen egyébként jó példa a Dire Straits-nél, akinél rosszabb dalszövegeket egyszer nincsen zenekar, sem Magyarországon, sehol, ahol rosszabb dalszövegek léteznek. Ez valami borzasztó. És hallgatom, mert zeneileg egész egyszerűen fantasztikus, ha el tud az ember vonatkoztatni, vagy jókat mosolyog a hülye sorokon. Nem kell érteni, hogy adott esetben mit énekelek, mert érezni kellene. Nagyon sokszor az ember így is válasz dalt, hogy egész egyszerűen úristen, leütik az első három akkordot, amit már 10 000-szer hallottunk, de valahogy úgy üti le, hogy van valamilyen mögöttes tartalma. Tehát ezért mondom azt, hogy szerintem a zene az önmagában nyelv, nem véletlenül, hogy kifejezés módként tudjuk alkalmazni mi énekesek. De nyilván a saját dalokat azért írjuk magyarul, hogy az embernek legyen esélye arra, hogy esetleg a magyar rádiós rotációba bekerüljön, de most már ez sem feltétlenül arról szól, hogy ki mondja meg, hogy jó-e a dal. Egy embernek, vagy két-három embernek az egyéni preferenciái alapján van meghatározva az, hogy Magyarországon mi a jó dal. Mert igazából ez van. Ha szerencsém van, akkor rábólintanak, és akkor pont, de nem fogom tudni megmagyarázni, hogy miért megy, mert az most éppen eltalálta. És valaki másnak meg nem megy. Úgyhogy nehéz, nagyon nehéz a helyzet. Sose voltam arról híres, hogy feladja. Nem tudom elengedni, mert ezt szeretem, és így szeretem. És most, hogyha 5 évig tart még, vagy 8 évig tart még, akkor is ezt kell csinálnom, mert nem bírok meghasonulni.
van még két könyv, az egyik a Dan Brown, illetve hát ő mint szerző, mert mondtad, hogy mindent olvastál, de az nagyon érdekes, hogy téged ez a világ művészeti szinten érdekel, mert ugye amit a Dan Brown nagyon tud, tehát mindenki olvasta, nyilván a Da Vinci kódban, hogy olyan művészeti elemeket hozott be, ami mögé rejtélyeket és azok felfejtését adta, de neked egy másik könyv a kedvenced tőle, de mindet olvastad, nem?
Kivéve a digitális erődöt, és most olvasom az eredetet. Azért az angyalok és démonokat hoztam volna, hogyha nem Győrben lenne otthon, mert az volt az első. És azt hiszem, hogy nekem ez volt az első ilyen thrillerem.
Hát ez ja, hogy a műfaj.
Igen, ez engem egyszerűen hát megbotránkoztatott. Tehát az, hogy van egy 500 oldalas könyv, amit szerintem valami 3 vagy 4 nap alatt olvastam el, emlékszem rá, hogy hát nem is tudom, hogy 18-20 éves lehettem, azért ez egy elég régi könyv már.
Igen.
Nem mentem el kosárlabdázni, ami nonsens. Tehát én 2-től este 9-ig kosárlabdáz. Én el kellett olvasnom a könyvet. Uh-huh. És aztán befejeztem, és mondtam, hogy ezt el kell olvasnod. Hát ilyen könyvet, mondom, ez valami zseniális. Kézzel mondom, most csinálnak róla a filmet. Megnéztük a filmet, hát mondom, hát ez borzasztó volt a könyvhöz képest, muszáj, hogy elolvasd a könyvet, mondtam apukámnak. Szerintem az a faszi zseni. És minden tiszteletem az övé, mert nem csak egy könyvet ír, olyan hihetetlen alapossággal és részletességgel írja le az adott szituációt, de hogy ilyen rendkívül széles skálán mozog a tudása. Tehát még az öltözködés, a tweed zakótok, ez azt sem tudtam, mi az. Mert hogy Robert Langdon ugye folyamatosan ilyen zakót visel. Most az, hogy az angyalok és démonokba tulajdonképpen Rómát lerajzolja úgy, hogy oda találok mindenhova, mert gyakorlatilag térképet rajzol a bizonyos fejezetek közé, és az ember azt gondolja, hogy ez tök idegesítő lesz, hogy kit érdekel, hogy ezen a sarkon milyen szobor van, vagy hogy melyik utcára. De hozzátett a történethez, mert még élénkebben látta az ember azt, hogy most akkor merre mennek az autóval. Szerintem zseniális, és például Dan Brown könyvekben azt is szeretem, hogy oktat. Tehát, hogy nem is tudom, hogy melyik könyvben volt az, szerintem az Infernóban volt az, amikor elkezdte ecsetelni a karantén helyzetet, és egy hirtelen ötlettől vezérelve a következő két bekezdésben elmagyarázta, hogy honnan ered egyáltalán a karantén kifejezés. És engem ezek teljesen felvillanyoznak, mert így lehet tanulni. Én már soha többet nem fogom elfelejteni, hogy a karantén az olasz szóból ered, mert 40 napig hagyták kinn a hajókat, még mielőtt beengedték őket a pestis idején. És imádom azt, hogy van neki egy edukációs olvasata is. Miközben azt veszem észre, hogy 30 oldalt olvastam, álmosan kezdtem el olvasni, és nem vagyok álmos. És nézem az órát, hogy 3-4-12 van, aludni kellene, mert holnap dolog van, de még ezt a következő fejezetet elolvasom. Szerintem fantasztikus. A digitális erődöt még nem olvastam, de annak nem hívogat annyira a címe.
Nézzük a fák titkos életét. Valami olyat mutat a világból, amiről fogalmunk nincsen. Mondd el, hogy te hogy találkoztál vele, és hogy miért tetszett?
Nem tudom, hogy hogyan találkoztam vele, azt tudom, hogy egy wellness hétvégére vittem el, és folyamatosan rögött rajtam a Dóri, hogy milyen hihetetlen lelkesedéssel ecsetelem neki, hogy mi a helyzet ebben a könyvben.
Ja, elmesélted rögtön, amit megtudtál?
Mondanom kellett neki, mert ez felvillanyozó volt. Na most ez a könyv, ez tulajdonképpen biológiai alapokon nyugszik, akárhogyan nézzük. Tehát itt a növényvilágról van, egy botanikus szerintem kell, hogy élvezze ezt a könyvet. És ez ugyanannyira spirituális. Mert pontosan ugyanennyit tudunk a túlvilágról, mint a fáknak az életéről. Most semmit nem tudunk róla. Uh-huh. Mit látunk? Ott van, igen, ledobja a leveleit ősszel, tavasszal megjönnek a levelei. Úgy Isten igazából nem látjuk, hogy növekszik a fa, vagy nem növekszik, mert ami gyerekkorunkban nagy volt, az most is nagy. Nem veszük észre, hogy 2 méterrel magasabb. Tehát ez is nagyon érdekes, nem? Hogy ugyanannyira megfoghatatlan, mint a spiritualitás. Vagy a túlvilág, vagy a lélekvándorlás, az előző életek ugyanúgy nem fogjuk feltétlenül tudni bebizonyítani, mert nem értünk hozzá annyira, mint például ő, aki vizsgálta a fákat. Na de azért ebben olyan példák vannak, amikben nem lehet belekötni. Tehát aki ezt kritizálni próbálja, hogy jó, hát ebben biztos vannak lendítések, hát ebben olyan példák vannak, amit nem lehet egész egyszerűen csak úgy félvárra elintézni. Gondolok itt például arra, és nem fogom tudni megmondani a fafajt, amely Afrikában honos, és a zsiráfok táplálkozási szokásaival hozta ugye párhuzamba, hogy mennyire okosak a zsiráfok, mert tudják, hogy mi történik. Oda megy a fához, néhány hajtást lecsavar róla, és azonnal megy tovább, de nem a következő fára, hanem sétál tovább 2-3 kilométert, és megy tovább, mert abban a pillanatban, hogy a fa megsérül, kibocsát bizonyos hormonokat, amit a környező fák szintén észlelnek, és kibocsátanak valamilyen enzimet, amitől valami rettenetesen keserű lesz a hajtás, és a zsiráf tudja. Tehát nem kezd el ott versenyezni, hogy jó, gyorsan ezt meg... Már tudja, már tök mindegy. Tehát azt a kettőt leharapta, azt megette, és a harmadszorra nem harap bele, mert tudja, hogy nem lesz jó íze. Hát mi ez, hogyha nem kommunikáció?
És a társas együttélés, vagy ahogyan családokról igen. ír, hogy hogyan nevelgeti a kis
Hogy segít, hogy fákat. Gyógyítani próbálják egymást. Vagy azt, hogy lehet, hogy van egy akkora fa, mint én, hogy alig 2 méter magas, és 30 éves.
Csak nem engedte a másik fa.
Így van, mert ott van, nem tudja beindítani a motort, és addig raktározza szépen a tápanyagokat, és akkor, amikor az a 200-300 éves fa gondol egyet, és tényleg úgy tűnik, hogy vége van, és kidől, akkor pedig minden olyan tápanyagot és forrást felhasznál arra, hogy minél gyorsabban kiemelkedjen a többi közül. Tehát egészen különleges. És most egy csomó minden nem is feltétlenül jut eszembe, de azt tudom, hogy folyamatosan, ahogy olvastam, hát egyik álmulatból a másikba estem. Abban biztos vagyok, hogy az ember, ha ezt a könyvet elolvasra, és élénken él benne, akkor utána nem fog ugyanúgy nézni egy erdőre, vagy egy fára, mert egész egyszerűen nem lehet.
Hogy milyen könyv hatott még ugyanilyen erősen Freddyre, ami egyébként utal arra, mit gondol a nagy politikáról, illetve hogy életének milyen időszakát idézi fel konkrétan a Robinson Crusoe vagy a Lélek útja, és hogy mi mindent árul el róla a Sebb tapaszt című dalának általam kiválasztott 2 sora, arról hallhatnak még, ugyanis ezt a beszélgetést az énekes Fehérvári Gábor Alfréddel a Könyvben utazom YouTube csatornáján látható beszélgetésünkből emeltem ki. Kattintsanak oda a 3/4 órás interjúért. Köszönöm a figyelmüket!
Ez volt a Könyvben utazom. Életre szóló olvasmányélmények Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.